A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk, a 167. dicséretünknek az első versével, mely így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a szereztetési ige mellé Jeremiás prófétának a könyvéből szeretnék egy mondatot felolvasni. Bibliaolvasó vezérfonalunk egy mai ige szakaszt jelöl meg, és ebben olvasható. Jeremiás könyvének a 29. részéből a 11-es verset. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha valaki hallgatja ezeket a mondatokat, akkor azt mondja, hogy ez egészen jól hangzik, valami ilyesmiért jöttünk. Tehát valami olyasmi bátorításért, bíztatásért, hogy az Istennek van egy terve velünk, főként most itt a gyermekekre gondolok, hogy az Istennek van egy gondolata rólunk, és ez a békességnek a gondolata, és ígéretképpen elhangzik az is, hogy egy olyan jövőt akar előkészíteni Isten, ami tele van reménységgel. Nem olyan egyszerű ezekben az időkben megszervezni egy keresztelést, együtt lenni. Rengeteg akadályozó tényező van, talán a legerősebb most, ami az életünkön rajta van, hogy ebben a vírus helyzetben vagyunk. Egy ilyen helyzetben az ember nagyon is vár ilyen üzeneteket, és azt mondja, hogy hát ezt tényleg szeretném hallani, szeretném, ha az Isten erre ígéretet tenne nekem, és nem csak nekem, hanem a gyermekeimnek is. És azt gondolom, hogy ezek az ígéretek, ezek ott élnek bennünk is, valahogy mi is munkáljuk őket, hiszen a gyermekeinket azért szeretnénk ettől az egésztől megóvni, valahogy megmagyarázni nekik, de azért az ő életükben is benne van, mert itt most nagyobb gyermekeket is fogok keresztelni, nem csak csecsemőt, akik látják azt, hogy mi maszkban ülünk, hogy maszkban mosolygunk, hogy van valami megakadás annak az életnek, ami korábban nem ilyen volt. És erre azt mondja Isten, hogy én akkor ígérek valami egész mást. Egyből bele is kapnánk abba, hogy ezt az ígéretet kezdjük el boncolgatni, és erre Isten bevezető mondatként azt mondatja a prófétával, hogy nekem van egy tervem veletek. Azon gondolkoztam, hogyha most a szülőket, a keresztszülőket, vagy a családokat megkérdezném, hogy Mégis milyen tervük volt ezekkel a gyermekekkel? Mit gondoltak arról, hogy miért akarják őket? Miért akarják őket befogadni? Mi az, amit elképzelnek számukra? Volt-e valami terv egyáltalán ezzel kapcsolatban? Nagyon sok szülő őszintén el szokta mondani, hogy hát mi ezt még nem mostanra terveztük, de hát megszületett. És Isten ezzel szemben azt mondja, hogy itt semmi sem történik véletlenül, minden benne van egy olyan tervben, amit ő kigondolt. A gyermekem is benne van ebben a tervben, és bármilyen nehéz is kimondani, még lehet a koronavírus is benne van ebben a tervben. Hogy aztán mit akar Isten ebből kihozni, ez nekünk egy nagyon nagy kérdés, mint ahogy a gyerekeinkre is így nézünk, hogy vajon mi lesz ebből a gyerekből. És először természetesen azokra az évekre gondolunk, amiket közösen fogunk tölteni, amelyek egyik évről a másikra következnek, hogy vajon milyen is lesz ez a gyerek, milyen készségei lesznek, milyen a temperamentuma, csendes lesz-el, mint az anyukája, vagy hangos, mint az apukája, hasonlít-e majd a nagyszülőre, majd mit örökölt tőle, mit kezdünk mi magunkkal egyáltalán. Aztán jönnek ezek a nagyobb tervek, hogy menjen csak szépen óvodába, de melyikbe is menjen csak iskolába, de mit is tanuljon, és aztán egy nagy kérdés, ami majd belé táplálunk, hogy ő a saját kérdése is legyen, mi leszek, ha nagy leszek. És erre Isten azt mondja, hogy nekem is van egy tervem, de Isten nagyon titokzatos, mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Hát ez egy elég nagy gond itt a szülőknek és a keresztszülőknek, hogy Isten tudja, hogy mit akar ezzel a gyermekkel kezdeni, vagy ezekkel a gyermekekkel, hogy milyen életet szeretne látni rajtuk és bennük, de én nem tudom. És ezért vagyunk itt a keresztség szereztetési igényénél már is, meg itt a templomban, meg magánál a keresztségnél, mert azt gondoljuk, hogy ha Isten tudja ezt a tervet, milyen jó lenne én is megsejtenék belőle valamit, akkor együtt tudnánk munkálkodni, és mindaz a jó, ami ígéretképpen elhangzik, az folyamatosan menne előre. Van egy ilyen félelmünk, hogy nem ilyen egyszerű az élet. Hogy reményteljes jövő, hogy békesség. Itt az Isten tisztelet előtt is beszélgettünk egy idősebb gyülekezeti tagunkkal is, és azért úgy belenéztünk abba, hogy mi vár a mi gyermekeinkre. Azokra, akik most felnőnek. Tehát tényleg úgy kezdik pár évesen, vagy hónaposan az életet, hogy jön egy koronavírus, és ez egy jó évet másfelett kivesz az életünkből. A régiek is mindig elmondták, hogy miket éltek át, hogy a világháborút, hogy 56-ot, hogy a nehéz éveket, a szegénységet. Hol van az megírva, hogy a gyermekeinkre nem várnak próbatételek? De ha Istennek van egy terve, hogy hogyan akarja átvinni őket mindezeken, vagy mit is akar kiformálni számukra, és szerintem minden szülő és minden nagyszülő ezért imádkozhat, vagy kellene is imádkozzon, hogy Isten tényleg egy olyan világot tudjon készíteni számukra, ami reményteljes jövőt hoz. Azt mondja Isten, és ez a kifejezés is nagyon szép, nagyon is értjük, hogy én békességet tervezek nektek. Egy család életében azt hiszem, hogy ez az egyik legelső, hogy békesség legyen benne, hogy ne egymás ellen dolgozzunk, hanem egymásért tudjunk dolgozni, hogy meg tudjuk érteni azt, ami a másikban lezajlik, el tudjuk fogadni. Egy gyermekkel kapcsolatban is a őszintébb érzésünk az, amikor békességünk van, és ő is akkor nyugodt, amikor érzi ezt a békességet. A gyermekeink nem nagyon fogják fel értelmükkel még ezt a világot, de az érzéseikkel azonnal a helyére teszik azt, hogy most félni kell, vagy pedig elengedhetem magam, mert jó helyen vagyok. Ha egy édesanyja megszorítja őket, az ölébe veszi őket, akkor békesség van. Amikor azt látják, hogy édesanyja is fél valamitől, vagy édesapa izgatott, vagy ideges, akkor a világon történik valami, ami bizonytalan. Isten azt mondja, hogy ők, ezek a gyermekek, nem csak a ti gyermekeitek, hanem az enyémek is. És én is magamhoz ölelem őket, és akkor lesz békességük. Mind magunk felnőttek nagyon jól tudjuk, hogy mennyire szükségünk van olyan valakire, aki hordozza a gondunkat, és azt mondja, hogy de ne félj, mert én is ott vagyok veled. A gyermek ezt várja tőlünk szülőktől, mi pedig valahogy ezt várjuk most Istentől egy ígéretképpen, hogy én se féljek akkor, amikor igazgatom az ő életüket, hiszen nagyon törékeny ez az élet. és nem tudok sok mindennel felvenni a versenyt. Reményteljes jövőt adok nektek. Nagy kérdés az, hogy mit is értünk a jövő alatt. A holnapot akarjuk bebiztosítani és megoldani, vagy egy kicsit távolabb is tudunk nézni. És sajnos a mi életünk egy ilyen tűzoltás, hogy az egyik napról a másikat megpróbáljuk megoldani. Ez így van felnőttként is, a munkahelyünkön, így van a családi életünkben, és éppen csak valamit, amit helyre kell tenni. Isten ebben a tervben egészen messzire tud nézni, és azt mondja, hogy van egy olyan jövő, amit ezt a kifejezést mi nem nagyon értjük, valljuk be őszintén. Mi azt jelenti, hogy örök élet. Azt jelenti, hogy egy olyan élet, aminek nincs vége, aminek nincs elmúlása. Én azt gondolom, hogy pont ez a gyülekezet, akik a mai nap itt vagyunk, értjük, hogy mi az az elmúlás. A gyermekeinknek, hál' Istennek, még ez nincs benne a fogalmi szótárában. Fogalmuk sincs arról, hogy mi az a nincs. Mert mindig van, mert mindig lennie kell. És azt mondja Isten, hogy ez a reményteljes jövő, amikor valaki így tud élni, hogy mindig van, hogy mindig van élet, hogy mindig van megoldás, hogy mindig van, akihez menni lehet. Jeremiás prófétán keresztül ezt a nagy ígéretet mondta el egykor Isten az ő népének, és most ezeknek a kisgyermekeknek és a családjaiknak én is ezt akartam néhány szóval tolmácsolni, és legyen ez áldásként az ő életükön. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem a gyülekezetet, szülőket és keresztszülőket is, hogy közösen álljunk fel, és kérem őket, hogy a kérdésekre hallható szóval lelkiismeretük szerint feleljenek meg, majd utána kérem a gyülekezetet is, hogy tegyünk közösen mi is fogadalmat. Tehát kérem a két családot, hogy szülők és keresztülők feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek, gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassanak? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk tehessenek vallást Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Kérdezem most a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szükségünk van a te ígéreteidre, mert ezekben az ígéretekben maga az élet van elrejtve. Az az élet, ami mindannyiunknak valahol a vágya. Mi is szeretnénk valahol békességet, reményteljes jövőt tapasztalni, látni, és hogyha valaki tudja ennek a kulcsát, tudja hozzá az utat, akkor meghallgatjuk. Engedelmességet kérsz tőlünk, és ez az engedelmesség vonatkozik szülőkre és keresztszülőkre is, hogy tudják a te tervedet valahol megvalósítani ezeknek a kisgyermekeknek az életében. Hogy ne csak a saját bölcsességünk, fejünk szerint tegyük azt, amit jónak látunk, hanem bele tudjunk simulni abba a testbe, amely ott van te nálad. Nem tudjuk, hogy mi lesz ezekkel a gyermekekkel, nem tudjuk, hogy merre megy az ő életük, de a szeretetünk mégis dolgozik bennünk, mert a legjobbat akarjuk nekik. Így jutottunk el ezen a mai napon te hozzád is, és tudjuk, hogy te is szereted ezeket a gyermekeket, és ezért akarsz számukra áldást adni. Szeretnénk így a munkatársaid lenni. Kérünk, hogy adj nekünk türelmet az ő nevelésükben, adj nekünk odafigyelést, engedd, hogy sok mindent megtanuljunk, amit talán a saját életünkben még nem tanultunk meg, hogy mi az az áldozathordozás, hogy hogyan kell rád figyelni ahhoz, hogy valóban jók legyenek a döntéseink. Imádkozunk az ő testi és lelki növekedésükért. Sok minden körülvesz bennünket ebben a világban, amely félelmet kelt bennünk, de engedd, hogy bennük békesség legyen. Így áld meg azokat a családokat, amelyek befogadták őket, segítsd őket ebben a szent szolgálatban, és engedd, hogy a te dicsőségedre tudják végezni mindazt, amit feladatképpen kaptak. Így kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, értük mondott könyörgésünket. Amen. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
Jöhet Marcell.
Marcell, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és folytassuk Isten tiszteletünket. Isten tiszteletünket a 105. zsoltárunknak az éneklésével fogjuk folytatni, és szeretettel jelzem, hogy azért egy kis témaváltás is történik majd az Isten tiszteleten. Nem mondom, hogy ez 12 vagy 16 vagy 18 pluszos alkalom következik, de a halottak napja is itt van. A lelkünkben hordozzuk az emlékeinket. Szeretnék erre kitérni az ige hirdetésben. Ezt mindenképpen szülőként is vegyük figyelembe. A 105. zsoltár első versével folytassuk Isten tiszteletünket, amely így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Isten ígére figyeljünk, ahogy a Sámuel második könyvében van most megírva számunkra, szintén a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint olvasom ezt az igét. A 21. részből a 9-től 14-ig terjedő verseket olvasom. Lehet, hogy első olvasásra kevésbé lesz érthető, de az igehirdetésben ennek a résznek az alapján szeretném nyilvánvalóvá tenni az Isten üzenetét a mindannyiunk számára. Tehát Sámuel második könyvének a 21. részéből a 9. verstől olvasom. Ezeket az embereket a Gibeónia kezébe adta, akik felakasztották őket a hegyen az Úr előtt. Így estek áldozatul egyszerre 7. Az aratás első napjaiban kellett meghalniuk, az árpaaratás kezdetén. De Ritzpá Ajjá leánya zsákruhát fogott, és rájuk terítette a kősziklán az aratás kezdetén, amíg csak eső nem ömlött rájuk az égből. Nem engedte, hogy hozzájuk férjenek nappal az égi madarak, éjjel pedig a mezei vadak. Dávidnak azonban jelentették, hogy mit tett Ritzpá Ajjá leánya, Saul másodrangú felesége. Akkor Dávid elment, és elhozatta Saulnak és fiának, Jonatánnak a csontjait Jábés Gileát polgáraitól. Ők ugyanis ellopták azokat Bécseán teréről, ahol fölakasztották őket a filiszteusok, miután megverték Sault a Gilboa hegyen. Elhozták tehát onnan Saulnak és fiának Jonatánnak a csontjait, és összeszedték azoknak a csontjait is, akiket most akasztottak fel. Azután eltemették Saulnak és fiának Jonatánnak a csontjait Benjamin földjén, Célában, apjának Kisnek a sírjába. Mindent megtettek, amit a király parancsolt. Ezután megkönyörült Isten az országon. Kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak megértését és befogadását. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, sosem tiszták az érzéseink abban a tekintetben, hogy csak öröm vagy csak bánat lenne a szívünkben, hanem mindig egyszerre érzünk mindent. Van, amiért hálát tudunk adni, vannak győzelmeink a csatáinkban, vannak örömeink, mert ott vannak a gyermekeink, meg tudjuk ölelni őket, az élet jelei ott vannak bennük, és nekünk ezek nagyon sokszor kellenek, hogy helyre rázzanak minket. De ugyanakkor ott van bennünk a megfáradás is, az megkeseredés is, az életnek sokszor a megunása is. Ott vannak azok az emlékek, amelyek az elmentekkel kapcsolatosak, amelyek ilyenkor feltörnek bennünk, és a békétlenek leszünk egy-két napra megint. Szeretnénk ezt mind oda önteni te eléd. Nem tudunk mi ebben az űrzavarban rendet rakni a lelkünkbe, ezért hívunk téged segítségül. Nyitottak vagyunk arra, hogy valamit megértsünk a te akaratodból, mert emberileg nem lehet helyre rakni ezeket a gondolatokat. Így kérünk, hogy add a te szent lelkedet, vigasztaló közösségedet, és azt az értelmet, amellyel mindezt be tudjuk fogadni. A mi Urunk Jézusért kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 294-es számú dicséretünk első versével, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Alapigénket újraolvasom a Sámuel második könyvéből, a 21. fejezetnek a 13. és 14. verseiből. Elhozták tehát onnan Saulnak és fiának Jonatánnak a csontjait, és összeszedték azoknak a csontjait is, akiket most akasztottak föl. Azután eltemették Saulnak és fiának Jonatánnak a csontjait Benjamin földjén, Célában, apjának, Kisnek a sírjába. Mindent megtettek, amit a király parancsolt. Ezután megkönyörült Isten az országon. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, vannak olyan bibliai szakaszok, amikor a lelkész is azt mondja, hogy hát erről aztán nem nagyon lehet mit mondani. Van olyan, amikor a lelkész bátran azzal kezdheti az ige hirdetését, hogy bizonyára sokan ismertük ezt a történetet, és csak hivatkoznom kell arra, hogy mi is van benne. Ezt a történetet szerintem ebben a gyülekezetben nagyon kevesen ismerik. Én is, amikor elolvastam, akkor azon gondolkoztam, hogy ez a történet, ez vajon miért is maradt meg nekünk? Mi ebben az Istennek az üzenete? Egy nagyon-nagyon régi világba kalauzol vissza bennünket, és ahhoz, hogy egyáltalán értsünk az egészből valamit, mert ez így borzasztó, amit felolvastam, az muszáj elmondja magát a történéseket. Ezt nagyon gyorsan és röviden szeretném, egy kicsit olyan elmesélés szintjén. Dávid királynak az életében egyszer megtörténik az, hogy 3 esztendőn keresztül nem esik eső. Hihetetlenül nagy szárazság és aszály van, és az ókori ember ezt azonnal összekapcsolja azzal, hogy az Isten vagy az Istenek megharagudtak ránk. El is megy Istenhez, és megkérdezi, hogy Uram, mi történik itt? Miért nincs eső? Mi a baj? És Istentől kap is egy választ, és azt mondja, hogy az országodban, a birodalmadban van egy nép, egy olyan nép, amelyet az előző király majdnem teljesen kiirtott. Ez egy olyan nép, amellyel ti szövetséget kötöttetek. Amikor erre a földre jöttetek, ugyan csellel és nagyon furfangos módon, de valahogy itt maradtak közöttetek, és ti ígéretet tettetek ennek a népnek, hogy elfogadjátok őket, és itt lehetnek. És az az előző király, akit egyébként Saulnak hívtak, egyszer csak mégis veszi a bátorságot, és azt mondja, hogy neki nem kell a birodalmába ez a nép, elég sok zűrt okoztak, ez nem vitás, de ezért elment oda egy hadsereggel, és szépen lemészárolta őket, kevesen maradtak meg. Azt mondja Isten, hogy ezért nem esik az eső. Mit tesz Dávid király? Gyorsan fölkerekedik, és elmegy ehhez a néphez, és azt mondja, hogy van egy rendezetlen ügyünk, és emiatt átok alatt él az egész népem, mit tegyek azért, hogy ez elmúljon? Mit kívántok? Mivel tegyük jóvá ezt az egészet? És erre azt mondják, maradék, add ki annak az embernek a gyermekeit, az utódait nekünk, aki ezt művelte velünk, és mi bosszút állunk rajtuk, és megnyugszunk. És akkor Dávid király kiszolgáltatja annak az előző királynak a 2 fiát és az 5 unokáját, és azt mondja, hogy nem akarom tudni, mit csináltok velük, nagyon jól tudja, hogy mit fognak csinálni velük, odadom nektek. És azokat kivégzik. Ezek után az ember már azt gondolná, hogy rosszabb nem jöhet, itt a történetnek csak vége lesz. Megjelenik egy édesanyja, a kivégzettek közül 2-nek az édesanyja, és azt mondja, hogy ez így egy borzasztó dolog. Kivíz zsákruhát oda a mezőre, mert ugye a kivégzetteket nem lehet eltemetni, ezekbe a zsákruhákba behúzza őket, és ott örködik felettük, hogy az égi madarak és a mezei vadak ne érjenek hozzájuk. És ott ül és vár, ki tudja, hogy mire. Megjelentik a királynak, a király elmegy, és azt mondja, hogy ez így borzasztó. Ezt így nem lehet így hagyni. Összeszedi ezeket az embereket, sőt, azt a régi királyt is, akinek a csontjait csak úgy septében eltették, hiszen ő is a csatamezőn halt meg, és azokat a csontokat is összeszedik, meg az ő fiát is, aki ott a csatában szintén meghalt, és aztán együtt az összes csontot elhelyezik egy sziklabarlangba, és azt mondják, hogy na, akkor lezártuk. És akkor elered az eső. És akkor van vége ennek a történetnek. Rengeteg emberi gyarlóság van ebben a történetben, rengeteg emberi bűn, rengeteg olyan dolog, ami nem szép. Mit keres benne Isten, és mit akar Isten ebből kihozni? Ez volt az én kérdésem, és három nagyon rövid gondolatot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Úgy éreztem, hogy ez a történet ez megelevenedik ezen a hétvégén. Nem akarok túl messze menő következtetéseket levonni, de itt ünnepet ér, idézőjelbe teszem az ünnepszót. Az egyik ünnep, ami most talán a legkevésbé tudott megvalósulni, ez a Halloween őrület. Ez egy olyan farsang, amiben rémisztő figurának be lehet öltözni, és ma igazából egy lehetőség arra, hogy az ember bulizzon. Ezt most így maszkban, így, hogy nem találkozhatunk egymással, nagyon kevesen tudták megtenni. Valami furcsa ünnepe számunkra, de valahogy beszélszivárgott az életünkbe. Aztán ott van ettől a sokkal komolyabb és nagyobb, amit egy egész ország gyakorol egyébként nálunk, ez a halottak napja. Ilyenkor mindenki emlékezik, mindenki elmegy a szeretteit felkeresni. Most vagy emlékbe tudtuk ezt megtenni, és még a lelkiismeretünk is rossz, hogy hát idén ezt kihagytam, nem mertem elmenni, nem tudtam elmenni, vagy majd még bepótolom ezután. De valami viaskodás ott van bennünk, hogy ez az egésszel kezdjünk valamit. És a harmadik ünnep, ami oda befészkeli magát e kettő közé, talán a két szélsőség közé, az a reformáció ünnepe, ami számunkra azért mégiscsak a megújulásról szól, amit az ember mindig igényel az életében, a lelki életében is. És úgy éreztem, hogy ebben a történetben benne van mind a három. Hogy gondolta ki ezt ennyire az örökkévaló Isten, hogy ez az ige mára kerüljön ide, és hogy 3000 évvel ezelőtt történt az egész, de ezt a hármasságot tökéletesen lefedi. Mindjárt meg is szeretném mutatni a párhuzamokat. Az első fajta lelkület az ott van ezekben a gibeonitákban, abban a népben, akiket így lemészároltak, és most bosszút tudnak állni, akik igazából nem más tesznek itt, mint a saját félelmeikkel akarnak leszámolni. Őket eljöttek, és majdnem kiirtották. Tehát bizonytalan a létük. Tehát van valaki, aki erősebb náluk. Bármikor megjelenhet, és akkor ott vége van mindennek. Ezzel le kell számolni. Ebből az a bosszú születik meg, hogy jó, akkor mi is kivégzünk 7 embert, és így veszünk elégtételt. Pont azt tesszük meg, amitől a legjobban félünk. Hogy minket megölnek, ezért inkább mi ölünk meg valakit. Teljesen Halloween, nem? Azt játsszuk el, amitől a legjobban félünk. Azért öltözünk be boszorkánynak, meg földön túli lénynek, meg nem tudom én micsodának, mert valahogy azt érezzük, az egész életünk olyan erőknek a kezébe vannak, amik szorítanak minket, amitől menekülnénk legszívesebben. De milyen jó kinevetni önmagunknak a félelmét, és azt mondani, hogy csináljunk belőle játékot. Mert ez a Halloween dolog, ez csak egy részben szól erről a töklámpásról, meg a hangulatról, meg a buli részéről. Valahol mégiscsak ez van benne, hogy én a félelmeimben nem tudok szembenézni, ezt ki akarom nevetni. Vagy valahol el akarom riasztani a kiszolgáltatottságomnak az érzése, a törékenységemnek az érzése, az, hogy lerendezetlen kapcsolataim vannak, ez egy nagyon-nagyon régi római, aztán utána kelta hagyománynak az ötvöződése, ami aztán teljesen felújult ebben a modern világban, ez a Halloween ünnep, és ebben benne van ez, hogy tényleg azok a bolygó lelkek, akik visszatérnek az élők közé, mert nem találnak nyugodalmat, akkor nehogy elégtételt vegyenek már rajtunk. Hát, ez benne van az életünkben. Ne gondoljuk azt, hogy az ókor volt a pogányság világa. Hány olyan ember van, aki azt állítja, hogy rontás van az életén? Hány olyan ember van, aki azt mondja, hogy lelkek mászkálnak körülötte, és nem tudja, hogy mi van? És mondhatjuk, lesöpörve az egészet, az azt mondja, hogy ezek mind őrültek. De akkor is valahol jelen van. Majdnem azt mondom, hogy szinte fogadni mernék, hogy mindegyikünknek az ismeretségi körében van ilyen. Hát itt vannak a gibeoniták, és ez az ő lelkületük. De aztán borzasztó történések mentén megszületik egy ilyen nagyon szép kép, amivel kicsit jobban is tudunk azonosulni, az édesanyja képe, aki kimegy a szeretet gyermekeihez, de akkor már elfogadja a többieket is, hiszen a gyermekeivel együtt még másik 5 is áldozatul esett, és behúzza őket zsákruhába, és leül, és ott siratja őket, és valahol, ami az ő szándéka az, hogy megőrizze őket, hogy vigyázza őket. Ugyanaz a kép, mint amikor foglalkozunk a szeretteinkkel. Amikor kimegyünk a sírjukhoz, amikor virágot teszünk oda, akkor elrendezzük a környezetüket, és őrizzük őket. Őrizzük. Megváltjuk a sírjaikat. És miért őrizzük? Mert ha senki nem őrzi, akkor mivé lesznek ők? Némelyik sírfeliratra olyan szépen és egészen őszintén rá is szokták írni, hogy csak az hal meg, akit elfelejtenek. De mi ezt nagyon jól tudjuk, hogy és meddig fognak emlékezni? És én meddig fogok emlékezni? Ez egy-két generáció, nem több. Ki ment el itt a déd nagyszüleinek a sírjához, vagy annál följebb? Azok a sírok már romosak, azokkal már senki nem foglalkozik, mert nem is tudunk róluk. Azt sem tudjuk, hogy hol vannak. Ott van ez a Ritzba nevű édesanyja is, és őrzi a szeretteit, mert azt mondja, hogy hát már mégse legyenek a semmié, a semmivé ne legyenek. Én dédelgetem az emlékeket magamban, megőrzöm, az nekem sokat jelent, de már a gyermekemnek, meg a gyermekem gyermekének már nem jelent semmit, nem is volt kapcsolata vele. És egyszer csak azt se tudjuk, hogy volt a világon. Ez nagyon rosszul hangzik, tudom, de ez vár ránk is, ez a mi sorsunk is. És az ember ezzel nem tud nagyon mit kezdeni, ezért őrzi az övéit. Most azt nem tudom, hogy a félelmeimmel harcolni, az enyémet így őrizgetni, meddig lesz erre energiánk, meddig lesz erre kitartásunk? Tényleg ennyi? És akkor jön a történetnek az a zárás, ami tudom, hogy az is olyan furcsán hangzik, hogy jön egy király és elkezdi összeszedegetni a csontokat, aztán végül eltemeti őket, hogy hadd legyenek már ezek is békességben, de hadd térjen napirendre az élet is. És ebben látom, hogy megjelenik a reformáció is ebben a történetben. Az a reformáció, ami tényleg arról szólt, hogy az emberileg rendezett dolgaink, amik mindig annyira életidegenek lesznek, mert ez az emberi rendezettség, hogy te megölsz engem, én meg bosszút állok rajtad. Meg az az emberi rendezettség, hogy én valahogy megpróbálom megtartani a megtarthatatlant, életet csinálni a halálból. Nem tudok. Hanem erre azt mondja, hogy akkor zárjuk le azt, amit mi nem tudunk megoldani. Zárjuk le azt, amire mi nem tudunk választ adni. Zárjuk le, és tegyük valaki olyannak a kezébe, aki mindezeken fölött áll. És a reformációnak valahol ez volt a nagy gondolata, hogy azt, amit mi emberileg nagyon rosszul rendeztünk el, hogy csináltunk a kereszténységünkből egy teljesen életidegen vallásosságot, és egy olyan Istent kezdtünk el hirdetni, amilyen nem valójában, térjünk már észhez, és mondjuk azt, hogy ezt csak mi csináltuk. És keressük meg azt, hogy ő kicsoda. Hogy ő mit mond azokban a helyzetekben, amikor én elveszítek valakit? Hogy tényleg nekem kell megőriznem őket? Vagy Isten tényleg hatalmas arra, hogy ő megőrizze az övéit? És hogy a félelmeinkkel, hogyha szembe akarok nézni, akkor elég az nekem, hogy kinevetem magam benne, vagy elüldözöm magamtól, vagy pedig akarok kapni arra egy olyan békességet, hogy ott az Isten valamit, az én megőrzésemért, azért a jóért, amit eltervezett velem, meg tud tenni a maga irgalmából. Ezt hallottuk a keresztségben is, hogy ő jót tervez, hogy ő békességet akar adni. Ez nem az Isten sztoria, amit felolvastam. Ez az embernek a munkálkodása. És van benne elég sok fájdalom. És erre azt mondja a reformáció, hogy mi nem ezt az Istent ismertük meg a Bibliában. Nem ezt az Istent szolgáljuk. Nem ez a Krisztusunk. Be is fejezem azzal, hogy vajon Jézus milyen válaszokat adott volna ezekre a lelkületekre. Arra a halloweeni lelkületre például, amiben tényleg a félelmeinket mi próbáljuk legyőzni. Azt mondja Jézus nyomán a nagy apostol Pál, hogy mi nem a félelem lelkét kaptuk, hogy riogassanak bennünket, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. A Szentlélek ajándék az, amivel el tudom űzni a félelmeimet. és tudok békességet kapni. Amikor Jézus azt látja, hogy valaki ott van a sír mellett, és volt ilyen, akit ott talált a sír mellett. Ott volt egy egész család, és azt mondja a síró asszonynak, hogy tudod, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Nem neked kell őrizni a sírt. Hiába is őriznéd, nem történne ott semmi. De aki bennem hisz, ha meghal, akkor is él. Milyen más lenne ilyen lelkülettel letenni azt a szálvirágot arra a sírra? És a reformációra, vagy mit mondana Jézus? Persze mi reformátusok azt mondják, hogy na akkor örülne igazán, tapsolni, és azt mondja, ez a fiúk, ez volt a legjobb megoldás. Azt mondja Nikodémusnak, hogy tudjátok, szükség néktek újonnan születni. Nem úgy van az, hogy elveket megváltoztatunk, és megváltozik a világ. Ha én nem változom meg, nem változik meg benne semmi. Az Isten adja azt, hogy mi tudjunk megváltozni. És talán még a maszk is lekerül rólunk. Talán még a félelmeink is elmúlnak. Talán nem kellene úgy őriznünk a sírjainkat, mint ahogy most őrizzük. Talán nagyobb lenne bennünk a bizalom Isten iránt is, és a hálaadás, hogy ő folyamatosan megtartja az életünket. Ezt tudtam elmondani erről a történetről. Azért mertem vállalni, mert én magam is kíváncsi voltam, hogy vajon az Istennek milyen üzenete születhet meg ennyi nyomorúságból. És mivel mi is nagyon sok nyomorúságot élünk át, hadd legyen ez mégis egy örömüzenetté számunkra. Én remélem, hogy sikerült ezt úgy tolmácsolnom, hogy itt most senki nem elkeseredik, hanem azt érzi meg belőle, hogy mennyivel nagyobbak és magasabbak az Isten gondolatai mi gondolatainknál, és milyen jó lenne ezekben mennyit megkapaszkodni, és talán egészen máshogy élni az életünket, sokkal több örömmel, ajándékkal, hálaadással és békességgel. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Jöjjetek közösen fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nem szívesen nézünk bele olyan tükörbe, ami nagy igazságokat mutat rólunk. Néha ilyen a Te ígéd, és fájdalmasan is érint bennünket, hogy az a nagy nekifeszülés, hogy mi el akarjuk rendezni a dolgainkat, mennyire félre tud menni. Mennyire nem hozza azt, amire igazán szükség van. Hogy mi békétlenséget csak békétlenséggel próbálunk megoldani, hogy mi azt akarjuk megfogni, ami számunkra megragadhatatlan, hogy mi akarunk életet teremteni ott, ahol csak neked van hatalmad életet adni. Hogy mennyire nem merünk magunkon változtatni, bár állandóan óhajtjuk a változást. Mindezeket hoztuk most is eléd, és valóban ott kavarok bennünk sok-sok kérdés, gondolat, emlék. Szeretnénk, hogyha ebben Te rendet tudnál tenni, és békességet adnál nekünk. Mindenképpen hálásak vagyunk az életért, és köszönjük, hogy ennek az Isten tiszteletnek része volt az ezért való hálaadás. Hogy ott vannak a gyermekeink, és ezek a gyermekek mindig bizonyítékai annak, hogy a Te szereteted megújul, és állandóan törődsz velünk, hogy életet akarsz formálni, azt támogatod, és amellé állsz oda. Mégis hozzátartozik az életünkhöz a múlandóság is, ebben sem akarsz magunkra hagyni bennünket. Végig kísérsz nem csak az életünkön, hanem az elmenetel útján is. Szeretnénk mindezt oda tenni a te kezedbe. Így, amikor a régi emlékek is felszakadnak, és akkor is, amikor még az újak sem tudtak eléggé begyógyulni. Így imádkozunk nem csak az emlékezőkért, hanem azokért is, akik az elmúlt héten búcsúztak szeretteiktől. Tényleg adj nekik olyan békességet, amely belőled táplálkozik. Hogy valami olyan csodának voltak a részesei, valakivel úgy kötötted össze az ő életüket, hogy a számukra sokat jelenthetett, hogy az őket formálta, gazdagította, hadd adjanak őszintén hálát azokért, az évekért, napokért, ajándékokért. Imádkozunk a gyülekezetünkért, engedd, hogy igazi reformátori nép legyünk, hajlandóak arra, hogy szívben megújuljunk, hogy tudjunk mi is újjászületni, akár naponként is, és formálódjunk úgy, hogy a te tervedet tudjad betölteni rajtunk. Imádkozunk ezért a népért és nemzetért. Kérünk, hogy a sok próbatételünkben könyörülj rajtunk. Légy a betegeinkkel, légy azokkal, akik emberi módszerekkel próbálnak segíteni rajtunk, de légy mindannyiunkkal, akik tudjuk, hogy egyedül tőled várhatjuk az igazi megoldást. Kérünk, így kísérj bennünket bele a következő hétbe, erősítve bennünket a feladataink elvégzésére. A mi Urunk Jézusért kérünk, hogy most is hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdettem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Csolakov Jánosné 74 éves testvérünktől. Szintén szomorú szívvel hirdettem a gyülekezetben, hogy szintén utolsó földi búcsút vettünk Tar Kálmán testvérünktől életének 74. esztendejében. Gyülekezetünk tagja, református lelkipásztor volt, közöttünk gyülekezetünkben is többször szolgált igehirdetés szolgálatával. A Calvin kiadónak nyugalmazott igazgatója és a Magyar Biblia Társulatnak korábbi főtitkára volt. Szeretettel emlékezünk mi is az ő szolgálataira, és kérjük Istent, hogy legyen vigasztalással azok mellett, akik most reá emlékeznek családjára, szűkebb és tágabb körben. Isten adjon vigasztalást és békességet minden gyászoló testvérünknek. Ugyanezt a békességet kérjük mindazok számára, akik emlékeznek, akiknek az emlékeikben megjelennek, most ott vannak azok, akiket egykor már búcsúztattak. Szeretettel jelzem azt is, hogy hétközi alkalmainkat próbáljuk folyamatosan tartani a koronavírus ideje alatt is, ezek kisebb létszámú alkalmak, be lehet csatlakozni ezekre, egy-egy ilyen alkalomból egy kis lelki erőt lehet meríteni, hogy tudjuk harcolni a mindennapok küzdelmeit. Jelzem így, hogy a holnap esténken az érdeklődők, dolgozóknak a bibliaóráját 7 órától megtartjuk a gyülekezeti házunkban. Ez csak azért jelzem, mert ezt havonta egyszer tartjuk, ezt az alkalmat. Isten tiszteletünk zárásaként a 338. dicséretünkből énekeljünk 2 verset, az első és az utolsó verset. Lelki próbáimban Jézus légy velem.